Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Judika vasárnapjának prédikációs alapigéjét, Mózes második könyvéből a 32. fejezet, 30. versétől a 32. versig a következőképpen. Másnap így szólt Mózes a néphez. Igen nagy vétket követtetek el. Ezért fölmegyek az Úrhoz. Talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta. Ó, jaj! Igen nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból csinált Istent magának. Mégis bocsáss meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Judika vasárnapja van. Már kétszer elhangzott a Zsoltár sor, a 43. Zsoltárnak a sora. Ítélj meg, Istenem, ismerd meg ügyemet. Nagyon súlyos üzenet ez. Annyira, hogy ezt a vasárnapot talán a régebbiek ismerik is, fekete vasárnapnak nevezik, és innentől kezdve nagypéntekig takarta az oltárt, a többnyire nemes fényből készült feszületet, a fekete terítő. És ugye erre mondta Luther annak idején, hogy ez nem szükséges, meg a glória elhagyása ezeken a ünnepnapokon nem szükséges. Tudni, nem Jézus gyászoljuk, hanem magunkat gyászoljuk, akik miatt történt mindaz, amire gondolunk, emlékezünk bőjtben, nagypénteken. Nagyon súlyos üzenete van Judika vasárnapjának. Isten szava és igéje fordítottan működik, mint mi. De hogyha hű akarok lenni az igéhez, akkor pontosabban így mondhatjuk, mi vagyunk fordítva, bekötve. Vagy használhatom ezt a kifejezést is, amelyet néhányan hallottunk most az elmúlt héten, hogy elvesztettük a fonalat. Elvesztettük az élet fonalát. A könyvtárban volt egy rendezvény, ahol voltunk néhányan, és oda hívtam a szerda esti bibliaórásokat is, a bibliaóra tagjait is, amit dr. Bácskai Károly teológiai egyetemi tanár tartott. Ez volt a címe, hogy a Biblia, mint a gondolkodó ember erőforrása, évfolyam társam volt a Karcsi, és ezt fogalmazta meg, hogy minden Isten tiszteletet ezzel a liturgiai eszközzel kezdünk, összefoglalóan így, Isten irgalmaz nekem bűnösnek. A bűnvalló imádságról van szó. Mindig a bűnvalló imádság van az első helyen. Sok gyülekezetben, akik az új liturgiai rendet használják, a gyónó kérdéseket tették ide, amit az úrvacsora előtt szoktunk felolvasni. De minden esetre az, hogy a gyónó imádság, a bűnvalló imádság ott van a első helyen, arról szól, és az a Bácskai Károlynak a kifejezése volt, hogy elvesztettük a fonalat. Nem találjuk az életünket, az életfonalunkat. És itt nem arról van szó, hogy Uram irgalmaz neki, bűnösnek, hogy irgalmaz nekem, bűnösnek. Azt, hogy irgalmaz neki, bűnösnek, azt Jézus mondhatta, és mondta is a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Csak az a tragédia, hogy mi magunk vagyunk, akik mondjuk egymásnak, hogy te bűnös ember. Az a tragédia, hogy egymást szoktuk kiosztani, hogy ki miért bűnös. Pedig ezt egyedül csak Jézus mondhatja. És mondta is a kereszten, de nem az elítélésnek a szavával, hanem a megbocsátásnak a kérésével. Nem arról van szó, hogy ítéld meg őt, Istenem, mert én úgy látom, hogy rossz úton jár, én úgy látom, hogy rosszul teszi a dolgát, akár a magánéletben, akár a gyülekezetben, akár a munkahelyén, hanem ítélj meg engem, az én ügyemet ismerd meg. Mi most úgy gondoljuk, hogy megítéljük azt, hogy ki legyen vezető pozícióban a következő 4 évben. Ki méltó erre, és ki nem. Amikor ezt a mondatot mondom, és biztos, hogy mindenki tudja azt, hogy soha nem fogom, és nem is tettem, hogy javaslatot tegyek arra, hogy hová kell tenni az X-et, mert nem ez a legnagyobb tét az életünkben. Én azt gondolom, hogy fontos. Fontos állampolgári kötelesség, de itt van a pont a templomban. Itt van a pont a gondolatmenet végén. A lényeg sokkal-sokkal több. Mert itt arról van szó, hogy Jézus kire fog szavazni. És gondoljuk végig a nagyheti eseményeket, hogy ott milyen döntések születtek, milyen szavazatok születtek, és Jézus kire szavazott? Azokra, akik nem tudták, hogy mit cselekszenek. Mindenkire. Senki nem tudta, hogy mit tesz. A tanítványok nem tudták. A főpapok nem tudták. A római katonák nem tudták. Pilátus nem tudta. Abszolút elvesztették a fonalat. Egyedül Jézus tudta, hogy mit kell tennie. Meghalnia értünk, megváltania bennünket. A lényeg az, hogy Isten mond ítéletet felettünk. És ez igen súlyos. Azt mondja Mózes, hogy az Isten könyvéből való kitörléssel járhat együtt. Értjük, hogy ez mit jelent? Az Isten könyvéből való kitörléssel járhat együtt. Talán még jobban megértjük, hogyha meghallgatjuk Reményik Sándornak a versét, aztán, hogy 1936-ban írta. Fekete vasárnap a címe. Ez nagy küzdelem volt, és végveszedelem. De mégis ünnep volt, ha sötét is. Nagy, fekete vasárnap. Mert tudtam, vagy győzök, vagy meghalok. És most jönnek, újra jönnek, jaj, a régi napok, a szürke, tövises hétköznapok. Pedig ha most nem fordul a szél, és meg nem fordul vele az életem, gyökeresen és tökéletesen, ha jóság, tisztaság, békesség és erő, új, szent forrás a szívemből nem fakad, ó, akkor jobb lett volna, ha ezt a rózsa erdőt ágyam helyett síromra szórták volna, s pihennék a föld alatt. Azt hiszem, hogy értjük, hogy mennyire mélyen érintette Reményik Sándort ennek a vasárnak az üzenete. Teljesen érti, hogy miről van szó, hogy róla szól az ítélet. Ne a másik emberről, nem pártokról, róla szól az ítélet. Őt szíven ütötte már ez a valóság, hogy létkérdés, amiről itt szó van. Létkérdés, hogy ez az ítélet megtörténik-e. Ha egymást ítélegetjük meg, ha egymást minősítgetjük, lehet, hogy rosszul esik, esetleg megvisel, de nagyon gyakran kapcsolatokat tesz tönkre. Úgy gondolj vele, milyen kapcsolatait mentek már tönkre emiatt? És milyen kapcsolatai fognak még tönkre menni, amelyek most még jól szuperálnak? Érdemes megcsinálni ezt? Ilyen vasárnap nincsen az egyházi esztendőben egymás megítélgetése. Rokonok nem fognak szólni egymásnak, vagy ha szólnak, akkor faragatlanul teszik. Van értelme ennek? Ha Isten ítél meg, akkor mi lesz? Mózes ezzel a kérdéssel megy fel arra a hegyre. Mi lesz, Uram? Mi lesz ezután? Itt nem arról van szó, hogy egy kis bűnt elkövetett Izrael népe az Úr ellen. Nem arról van szó, hogy mi valami kis bűnt elkövettünk ellene. Sorolja kis bűnöket. Igazából, hogyha sorolnék is, éreznénk a súlyát. Éreznénk a súlyát, hogy azért ezek nem olyan kis semmilyen dolgok, hanem amelyek jól megviseltek bennünket, és örökre, legalábbis földi életet tekintve, örökre fogjuk szívni a fogunkat miatta. De valójában nem azt mondja Mózes, hogy itt egy kis bűnt követtünk el, hanem a bűnt követtük el. És ez a bűn, ez nem más, ugye ezt már sokszor mondtam, újból és újból mondom, hogy nem etikai fogalom, nem erkölcsi kifejezés a bűn a Szentírásban, hanem az állapotunknak a kifejezés, hogy el vagyunk szakítva, elszakadtunk az élet forrásától. Na ez a bűn. Elszakadtunk az élet forrásától, még egyszer mondom, elvesztettük a fonalat. Mi valódi bűnt követtünk el, nem aprócska, aktuális bűnöket, hogy elváltunk, vagy haragszunk, vagy haragot tartunk, nem szólunk, megbántjuk. Nem. Mi a bűnt magunk ellen követtük el. Elszakadtunk az élet forrásától. És ez nem javítható kis változtatásokkal, hogy na akkor próbálj meg együtt maradni, na akkor próbálj meg kibékülni. Ezt nem lehet. Ezt a bűnt nem lehet helyre tenni kis változtatásokkal. A múlt vasárnap az létáre vasárnapja volt, hallatlanul jobb hangulatú, örvendjetek. És elhangzott az a történet arról a idős néniről, akit lehet, hogy mi is ismertünk, gyülekezet több tagja ismerte, aki azt mondta, miután leélte az élete 80 évét, eltemette férjét, gyermekét, nem sorolom el, hogy milyen megpróbáltatások érték, de tudom, mondta mosolyogva, tudom, hogy nem sokára Jézus bevisz engem az örömbe. Na ezért létáre vasárnapja. Mert Jézus bevisz engem az örömbe. Hogyan énekeljük? Az 508-as éneket? És különösen azokra gondolok most, akik emlékeznek a szeretteikre. Így szól, már elmegyek az örömbe. Emlékszem, amikor még énekeltük. A ravataltól a sírhelyig menve. Már elmegyek az örömbe. Nem a sírba, nem a pusztulásba, nem a semmibe, nem a teljes ismeretlenbe, hanem az örömbe, Jézushoz. Az elmúlt héten olvastam, hogy 86 éves sokunk által szeretett, kedvelt színész Alain Delon, és hát eléggé megrendítő volt azért olvasni az ő öregkoráról. Azt hiszem, hogy sztrókból épült fel pár éve, kapta, és hát leírja, hogy mennyire szörnyű dolog megöregedni. Ő más kifejezést mondott. Megöregedni szörnyű, ő egy csúnyábbat mondott, amit most itt nem akarok mondani, és megkérte a fiát, hogy segítsen neki, amikor ő úgy gondolja, átsegíteni őt a halálba. Svájcban él, ahol lehetséges az eutanázia. És azt mondja, egy bizonyos kor után, adott pillanatban jogunk van nyugalomban elhúzni innét a fenébe. Na ez egy kicsit más. Ez egy kicsit más életérzés, mint az, amikor azt mondja valaki, hogy elmegyek az örömbe. Hallatlanul szánalmas. Hallatlanul szegény. Elképzelhető, hogy a vagyona az 100-szorosa volt a 80 éves nénnek. És semmit nem ér. Leírja, hogy borzasztó az az élet, amit élnie kell. Hogy mindene fáj, hogy oda a látása, oda az arca, sorolja. És aki tudja, hogy elmegy az örömbe, az azt mondja, hogy mindenem megvan. Oda van a mulandó, és megvan az örökkévaló. Hihetetlen kontraszt. Én most itt nem az eutanáziáról szeretnék vitatkozni, vagy nem arról szeretnék beszélni, hogy krizzáljuk meg azt, amikor valaki tényleg rosszul érzi magát, és nem tudja, hogy mit csináljon, hiszen a halálvágy ilyenkor azért úgy megérthető. De az, hogy tudjam, hogy hová megyek. Ezzel szemben éppen most az egyik hittanórán fejeztem be Amy Carmichaelnek a történetét. Nálunk hittan tananyag többek között ez a missziós történet. Amy Carmichael, aki Észak-Írországban született, és egész életét lényegében Indiában töltötte misszióban. 35 évig szolgált Istennek. Méghozzá Isten azt helyezte a szívére, hogy a hindu pogány templomba elhurcolt, megvásárolt 4-től 10 éves kislányokat mentse. Felnőtteknek mondom, ez a rabszolgasság, ez kultikus prostitúciót jelent. Szokták mondani nekem bizonyos emberek, hogy ó, hát minden vallás ugyanarról szól. Ennyit erről. Különböző okoknál fogva adják el a szülők kisgyermekeiket rabszolgának. És Amy őket mentette, ez már a múlt századnak az első fele. 1951-ben halt meg. És akkora hatása volt az ő szolgálatának és életének, hogy végül az indiai kormány olyan törvényeket hozott, amely betiltotta, hogy rabszolgákká tegyenek kislányokat. És vele esett meg, hogy egy alkalommal beleesett valami gödörbe, eltörte a lábát, és akkor autóval vitték a kórházba, és hát ugye a hihetetlenül jó indiai utak következtében valami nagy huppanóba mentek az autóval, és amikor visszaesett az ülésre, akkor olyan módon kificanodott a lába, amely egyébként törött is volt, hogy soha többé nem épült már fel ebből a betegségből. Állandó fájdalommal élte az életét, és nem tudta már végezni a szolgálatát, és akkor azt kérte az Istentől, hogy vegye el az életét. Hosszúra nyúlna, hogyha elmondanám, hogy milyen kérése volt még neki 3 éves korában, amikor Istentől azt a választ kapta a kérése, hogy nem. Hát itt is, élete végén azt a választ kapta Istentől, hogy nem. És megtalálta, hogy miért nem. Elkezdett írni, elkezdte leírni a missziónak a történetét, a szolgálatát a gyerekek között, és hát mondom a gyerekeknek, hogy na ezért olvashatjuk most világszerte Amy Carmichaelnek a történetét. Mert Isten azt mondta, hogy nem, még nem mehetsz el, még nem mehetsz el az örömbe. És akkor mi megolvashatjuk, mert ő engedelmeskedett és leírta, hogy az evangélium milyen hatalmas munkát végzett ott Indiában, rajta keresztül is. Isten ítélete ez. Érezd meg, hogy ez már így nem ér semmit. A vagyonod sem. Ami mögötted van, az elúszott, ami előtted van, az pedig semmi. Itt vagyok a kérdésnél, és akkor mi lesz, Uram? Mi lesz, Uram? Mi lesz? Elmegyek az örömbe. Írd meg, ami mögötted van. Ugye ez Éminek a története, egészen más Alándorónak a története. Az elúszott, semmi, úgy érzi, hogy semmi van előtte. Ő maga mondja, nem én. A másik pedig egy szegény nő, és azt mondja, hogy hát előttem van a lényeg. És megírom azt, ami mögöttem van, mert megmarad és megmarad. Mert nem csak Nagy Tarcsán és Pécelen olvassuk ezt a missziós történetet, hanem a Vasárnapi Iskolai Szövetség jó voltából minden világrészen, minden földrészen. Megmarad, amit csináltál, és elmondod a gyerekeknek. És ezért olvassuk. És előttünk van az élet. Egyik mozzanat a visszatérés, ugye ezt nevezzük metanójának, vagy ezt nevezzük súbnak, akár a görög, akár a héber kifejezést használ, magyarul a megtérésnek, amikor visszatérek az Istenhez. De van ennél sokkal fontosabb. Az a kérdés, hogy van-e fogadó készség a másik oldalon. Ezért teszi fel a kérdést Mózes, hogy most akkor mi lesz, Uram? Mert kettő nála a vásár. Én elhatároztatom, hogy visszatérek Istenhez. Na de, van-e fogadó készség az Isten részéről? És akkor Jézus jön, és elmondja mondjuk a tékozló fiú példázatát. Kiderül, hogy van fogadó készség. Vagy ott van Péternek a története, aki megtagadja Jézust, háromszor is, és utána gondolom ott kerülgeti Jézust, amikor feltámad, és akkor a tanítványokkal együtt van. Júdás nem is bírja ezt a feszültséget, tudjuk. Ő felköti magát. Ő pedig ott van a tanítványok között, de gondolom, hogy hihetetlen zavarban van, és kerülgetik egymást, hogy most akkor hogy néz rám Jézus? Ahogyan mi is szoktuk kerülgetni egymást, így van? Tehát mindenki, aki haragban van egymással, mit gondol róla, mi? És akkor fantasztikus, hogy Jézusnak ott van a fogadó készsége. Péter visszatalálhat hozzá. Ismerjük aztán a történetet, ezt nem mondom el. Mózes esetében mi történik? Ő felmegy a hegyre, hogy elkérje a 10 parancsolatot. Közben a nép 40 napig ugye ott van Áronnal, és szavaznak, mert úgy gondolják, hogy hát ez a Mózes már valószínű nem tér vissza élve, hát legyen egy új istenünk, akit kikiáltunk, akit szabadítónak tekintünk, és akkor ez az aranyborjú lesz. Tudjuk, hogy Jézus esetében is volt szavazás. És ki volt a befutó? Barabás. Sokkal-sokkal fontosabb, visszatérek erre a témára, sokkal-sokkal fontosabb annál, még annál is, hogy Jézusra szavazol-e, hogy ő kire szavaz. Hogy ő mit mond rám, mit mond rád. Mózes a népért könyörgött. És arra hív bennünket Jézus, hogy mi is könyörögjünk a népért, családodért, a gyülekezetedért, a rokonaidért. Te is légy olyan közben járója ezeknek a dolgoknak, mint ahogyan Mózes. Ha nem bocsátasz meg ennek a népnek, akkor töröl ki engem az könyvedből. Annyira fontos a közösség Mózes számára, hogy akkor inkább én is halljak meg. Hát így fog megújulni az életed, hogyha ennyire fontos lesz a rokoni kapcsolatod, ha ennyire fontos lesz a családod, ha ennyire fontos lesz minden más, ennél nagyobb közösséged is. Légy közben járó értük, mert Jézus közben járt, érted. Fekete vasárnap van, nagy péntekig tartott ez az időszak, amikor le volt borítva a fekete drapériával az oltár. Luther azt mondja, nem a Krisztust kell gyászolni, magunkat kell gyászolni, de a feltámadás reménységében kell gyászolni. És hogyha te ezt megteszed, és így vagy jelen az Isten előtt, akkor húsvétkor nem csak a nyuszi után fogunk szaladni. Bár azt mondta az egyik kedves hittadosom, hogy elmagyaráztam neki a tojásnak mi az értelme, és miért a feltámadásnak a jelképe, mert ugye belülről töri át a tojás falát a csibe, és ugye jön ki az új életre, és Jézus pedig a halál falát törte át, és támad fel új életre. Mondta, hát a nyuszinak semmi köze nincsen húsvéthoz. Ő elmondta, hogy mi. Azt mondta, hogy azért, mert a tanítványok olyan gyorsan szaladtak az üres sírhoz megnézni, hogy tényleg feltámadta Jézus, mint a nyuszi. Az egyik bibliórán pedig tovább fűzték a gondolatot, hogy meg biztos azért is, mert a tanítványok olyan gyorsan szeleltek el, amikor elfogták Jézust a Getsemáné kertjében, mint a nyulak. Na, szóval megérthetünk sok mindent, hogyha odafigyelünk. Nem Jézust kell gyászolni. Magunkat kell gyászolni, de a feltámadás reménységén. És még egyszer mondom, ha így vagyunk itt együtt, húsvétig. Egész biztos, hogy már nem csak a tojásokat fogjuk vadászni, nem a nyulakra fogunk gondolni, hanem Jézusra, aki feltámadt. A lényeget fogjuk átélni. Feltámadt, az ítélet rajta történt meg, hogy ahogyan Barrabás megmenekült, teljesen méltatlanul, megmenekülünk mi is. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, nem tudunk mit kérni, csak annyit, hogy könyörülj rajtunk. Ítélj meg bennünket, mert ha te ítélsz meg, az kegyelmes ítélet lesz. Hiszen tapasztaltuk, hogy van fogadókészség a te részedről. Hogyha hozzád fordulunk, akkor igaz, hogy sokszor kérdések merülnek fel bennünk. Vajon mi lesz, hogy lesz? Mi az, amit visszaadsz? Mi az, amit elveszel az életünkből? De tapasztaltuk, hogy te tovább vezetsz, és teljesen új életet ajándékozol. Segíts, Urunk, hogy azzal a kétségbeeséssel, amellyel Mózes fordult hozzád, mi is hozzád forduljunk, és menjünk végig ezen az úton, legalább húsvétig, de annál tovább is, az év végéig és a következő évben is, és még annál tovább is, egészen az örömbe. Amen.